Tehát Sámuel első könyve, 9. rész utolsó verse, és 10. rész első verse, és a 10. rész 17. versétől 11-esnek a végéig. Tehát ez egy egybefüggő ige szakasz lesz majd. Megnevezett helyről így szól hozzánk Isten igéje. Mikor pedig lementek a város végére, Sámuel mondta Saulnak, mondd meg a szolgádnak, hogy menjen előre előttünk, és előre ment, te pedig most állj meg, hogy megmondjam néked az Istennek beszédét. Akkor elővette Sámuel az olajos szelencét, és az ő fejére töltötte, és megcsókolta őt, és mondta, nem úgy van én, hogy fejedelem még kent fel az Úr téged az ő öröksége felett. És a 10. rész 17. versétől, és összehívta Sámuel a népet, Mispába az Úrhoz, és mondta Izrael fiainak, így szól az Úr Izraelnek Istene. Én hoztam ki Izraelt Egyiptomból, és én szabadítottalak meg titeket az egyiptombeliek kezéből, és mindam az országok kezéből, amelyek sanyargattak titeket. Ti pedig most megvetettétek a ti isteneteket, aki megszabadított titeket minden bajaitokból és nyomorúságaitokból, és azt mondtátok néki, adj királyt nékünk. Most azért álljatok az Úr elé, a ti nemzetségeitek és ezreitek szerint. És amikor előállatá Sámuel Izraelnek minden nemzetségét, kiválasztaték sors által a Benyámin nemzetsége. Akkor előállt a Benyámin nemzetség, előállította a Benyámin nemzetségét az ő háza népei szerint, és kiválasztaték a Mátri ház népe, azután kiválasztaték Saul, Kisnek fia, és keresték őt, de nem találták meg. Megkérdezték azért ismét az Urat, vajon eljön-e ide az az ember? És az Úr mondta, ímé ő a holmik közé rejtőzzék el. Akkor elfutottak és elhozták őt onnan. És amikor a nép közé állt, kimagaslék az egész nép közül, vállától kezdve felfelé. És Sámuel mondta az egész népnek, látjátok é, akit választott az Úr, hogy nincsen hozzá hasonló az egész nép között? Akkor felkiáltott az egész nép, és mondta, éljen a király! Sámuel pedig előadta a nép előtt a királyság jogát, és beírta egy könyvbe, és letette az Úr elé. És elbocsátá Sámuel az egész népet, mindenkit a maga házához. Azután Saul is elment haza Gibeába, s vele ment a sokaság, akiknek szívét Isten megindította. Némely kaján emberek azonban azt mondták, mit segíthet ez rajtunk? És megvetették őt, és ajándékot nem vittek néki. Ő pedig olyan volt, mintha semmit sem hallott volna. És eljött az ammonita Náhás, és tábort járt Jábes Gileád ellen. A Jábes beliek pedig mondának mindnyájan Náhásnak, kös velünk szövetséget, és mi szolgálni fogunk néked. És mondta nékik az ammonita Náhás, úgy szövetséget kötök veletek, ha kivágatom mindnyájatok jobb szemét, és tehetem ezt egész Izraelnek gyalázatára. Jábes vénei pedig mondának néki, engedj nékünk 7 napot, hogy követeket küldjünk Izraelnek minden határára, és ha senki sem segít meg minket, akkor kimegyünk hozzád. Elmentek azért a követek Saulhoz Gibeába, és elmondták-e beszédeket a nép füle hallatára. És felemeli az egész közösség az ő szavát és sírta. Saul pedig éppen a mezőről jött, a barmok után, és mondta Saul, mi történt-e néppel, hogy sírnak? És elmondták néki a jábesbeliek beszédeit. És amikor hallotta a beszédeket, az Úrnak lelke Saulra szállt, és az ő haragja nagyon felgerjedt. És vette egy pár ökröt, és feldarabolta azokat, és a követektől elküldi Izraelnek minden határára mondván, aki ki nem vonul Saul után és Sámuel után, annak ökreivel így cselekesznek. És az Úrnak félelme szállt a népre, és kivonultak mindegy szálig. És megszámlálta őket Bézekben, és Izrael fiai 300 000 voltak, a Júda beliek pedig 30 000. És mondának a követeknek, kik oda mentek: így szóljatok Jábes Gileád belieknek: holnap, amikor a nap felmelegszik, megszabadultok. És elmentek a követek, és megmondták a Jábes belieknek, és ők örvendeztek. Mondának azért a Jábes beliek: holnap kimegyünk hozzátok, hogy egészen úgy cselekedjetek velünk, amint néktek jónak tetszik. Másodnapon pedig Saul a népet 3 seregre osztotta, és kora hajnalban a táborra ütöttek és verték Ammont mind addig, amíg a nap felmelegedett, akik pedig megmaradtak, úgy szétszórattak, hogy 2 sem maradt közülük együtt. Akkor a nép mondta Sámuelnek: kicsoda volt az, aki mondta, Saul fogé uralkodni rajtunk? Adjátok elő a férfiakat, hogy megöljük őket. Saul azonban azt mondta, senkit se öljetek meg e mai napon, mert ma szerzett szabadulást az Úr Izraelnek. Sámuel pedig mondta a népnek, gyertek, menjünk el Gilgálba, és újítsuk meg ott a királyságot. Elment azért az egész nép Gilgálba, és ott az Úr előtt Gilgálban királlyá tették Sault, és áldoztak ott hála áldozatot az Úr előtt, és felette örvendezének ott Saul és Izraelnek minden férfiai. Úr Jézus Krisztus, háladással köszönjük neked a Szentírás minden egyes lapját, minden egyes történetét, melyek a mi tanulságunkra irattak meg, hogy az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen, Uram, és elnyerjük az ígéreteket. Kérünk téged, Úr Jézus, állítsd az új szövetség fényébe ezt a csodálatos történetet, mindannyiunk tanúságára, mindannyiunk hitének erősödésére, a sátán és a kísértések legyőzésére, és a mi mennyei atyánknak dicsőségére. Amen. Lehet, hogy egyeseknek gyanús, hogy egy héttel ezelőtt ugyanezeket a történeteket olvastuk el. Hát hadd oszlassam el a gyanút azzal, hogy nem pontosan ugyanezeket, bár vannak olyan igék, amiket akkor is felolvastam alapigeként egy héttel ezelőtt, majd az igehirdetés során felolvastam ebből a történetből, ami ma került elénk, egy-két részletet. Másról van tehát szó. Egy héttel ezelőtt arról beszéltem, hogy hogyan vezette az Úr Sámuelt, és hogyan vezette az Úr Sault. Mennyivel nemesebb volt a Sámuel vezetettsége a Saul vezetettségéhez képest, mennyire hitvány volt a Saulnak a vezetettsége, mennyire hitvány néha mi vezetettségünk, amikor az események sodrában állunk csupán, és nem Isten személyesen szól hozzánk, de mi az útja annak, a Saul példájából láthattuk, hogyan juthatunk el a hitvány vezetettségből egy nemes vezetettségbe. Hát ma nem erről lesz szó, hanem ebből a történetből, ha valaki alaposan megfigyelte, és kutatta annak az okát, hogy miért olvastam fel még a 9. rész utolsó versét, meg a 10. rész első versét, akkor rájöhetett, hogy a Saulnak a királlyá választásáról szólnak ezek a történetek, amely 3 lépésben történt meg. Először egy személyes alkalommal, 4 szem közt Isten kijelenti az ő akaratát Saul számára, Sámuel oda megy hozzá, és királlyá keni. Ezzel kezdődik az ő királysága, az ő uralkodása. Addig még csak Sámuel tudta, ő sem sokkal korábban, attól a naptól kezdve megosztotta ezt a személyes üzenetét, amit Istentől vett Saullal, most már ketten tudták. Csak még a többiek nem tudták, az egész ország, akik felett uralkodni kell. Hát ezért rendezett Mispában egy országgyűlés Sámuel, és mondta azt, hogy na akkor nézzük meg együtt, hogy kit választ királynak az Úr, és itt felavatják királlyá hivatalosan, nyilvánosan ország, világ színe előtt Sault, tudhatja az egész ország, tudhatják a környező országok, tudhatja az ellenség, és tudhatják a barátok, hogy Izrael királya, első királya, mától kezdve Saul. És aztán egészen különleges, hogy egy harmadik királlyá avatás is történik, amikor elmennek Gilgálba, és azt mondja ott Sámuel, hogy újítsuk meg ezt a királyságot, erősítsük meg Sault a királyi trónon, és még egy országgyűlés, még egy ország világ előtt való bizonyságtétel, kinyilvánítás arról, hogy Saul Izraelnek a királya. Nézzük most meg ezt a három királlyá választást, és majd, ha a harmadikhoz érünk, akkor megértik a testvérek azt, hogy miért is olvastam fel az ammonitákkal szembeni küzdelmet is. Miért volt ez nagyon fontos ebben a témakörben. Az első alkalommal, ahogy említettem, még csak Sámuel tudta azt, hogy ki lesz a király, és megkereste Sault, jobban mondva felfedezte, hogy Isten kit keresett meg, és kinyilvánította felé, hogy Isten kiválasztotta őt a királyságra. Testvérek, amikor ez megtörténik, amikor eljön az a nap, amikor Isten nyilvánvalóvá teszi Saul előtt, hogy ő lesz a király, onnantól kezdve Saulnak az élete gyökeresen megváltozik. Semmi nem marad úgy, mint ahogy korábban volt. Először csak kisebb mértékben, majd egyre nagyobb mértékben gyökerestül fordul meg az ő egész élete. Isten megüzeni Saulnak, te vagy a kiválasztott. Nem azért, mert okos vagy, vagy szép vagy, vagy ügyes vagy, vagy ilyen vagy, vagy olyan vagy, Isten egyszerűen téged választott ki. Igaz, hogy szép ember volt, és egy fejjel kimagaslott egész Izrael közül, de nem olvassuk azt, hogy Isten ezért választotta, azt olvassuk, hogy a nép ezért örült, de hogy Isten ezért választotta, azt nem olvassuk. Egyszerűen ráesett a választás. És onnantól kezdve, hogy Isten kiválasztotta őt, minden gyökeresen megfordult az ő életében. Testvérek, ez pontosan így van a mai ember életében is, az új szövetségi ember életében is, a mi életünkben is. Gondoljunk csak vissza arra az időre, amikor Isten először szólt, hogy én kiválasztottalak téged. Mondhattuk volna azt, Uram, miért választottál ki engem? Hát én nyomorult vagyok, én béna vagyok, én kicsi vagyok. Azt mondja Isten, nem azért választottalak ki, mert nyomorult vagy, vagy nem vagy nyomorult. Nem azért választottalak, mert kicsi vagy, vagy nem vagy kicsi. Nem azért választottalak, mert gyenge vagy, vagy erős vagy. Azért választottalak ki téged, mert szeretlek. Mindegy, hogy milyen vagy. A szeretet az nem azért szeret, legalábbis az isteni. Mert ilyen és olyan vagy, az isteni szeretetnek nincsen oka, az isteni szeretetnek célja van. Azért szeretlek, hogy olyan legyél. Mert nem olyan vagy, azt látom, azért szeretlek, hogy olyan legyél. És amikor megtörtént ez a megszólítás az életünkben, nem az történt, testvérek, hogy elkezdett megváltozni? Elkezdett minden kicserélődni. És majd aztán egyre nagyobb mértékben elkezdett minden gyökerestől felfordulni az életünkben. Pontosan az történt velünk is, mint a Saul életében. Az Istentől kiválasztottaknak az élete, az gyökeresen megfordul, gyökeresen más irányt vesz, gyökeresen megváltozik. Rá sem lehet ismerni. A király Sault, ha összevetjük azzal, aki az apja Szamarait kereste, nem lehetne ráismerni. Hát ez az. A rokonok, a hozzátartozók, az ismerősök, mikor Sault Isten szelleme betöltötte, ott csodálkoztak. Hát már Saul is a proféták között van. Hát ennek eddig eszébe sem jutott, hogy felkeresse a profétákat, Hát ez az anyagiakkal foglalkozott, a szamarakkal foglalkozott, a szépségével foglalkozott, a testi erejével foglalkozott, az apja gazdagságával, mert tudjuk, hogy az apja gazdag volt, kisnek a gazdagságával és gazdaságával foglalkozott, ez eddig nem foglalkozott prófétai dolgokkal, azok mind szegény csórók, és most ő is ott van közöttük. Megváltozott az egész élete. És amikor Isten elhívta erre a szolgálatra, kijelölt erre a szolgálatra, a múlt héten egy kicsit többet beszéltem erről, de talán híres a Saul életéből ez a történet, hogy Isten szelleme betöltötte őt a proféták között, és egy ilyen szép kijelentést ad neki Sámuel már előre, hogy más emberré leszel. Nem tudom, hogy a világon volt-e, van-e olyan király az egész történelemben, ahol ennyire összefüggött volna az Isten kenete, Isten szellemének az alászállása, betöltése, és az a pozíció, amit elfoglal egy politikus. Mert a királyok ugye azok nem a templomokba lelhetők fel, hanem a parlamentekbe, meg a tróntermekbe. Az Izrael népe esetében ennyire összefügg ez a kettő. Téged Isten kinevezett királynak, és nem hadsereget kezdett szervezni Sámuel Saulnak, nem azt mondta, hogy hogyan erősítsd meg a hatalmadat, a trónodat, hanem azt mondta, hogy Isten meg fog téged látogatni. Mert addig nem lehetsz jó király, amíg téged Isten meg nem látogat. Isten kiválasztott téged valamire, és Isten felruház téged valamire. Itt minden Istentől függ. Testvérek, ez is ugyanígy van velünk is. Isten kiválaszt bennünket valamire. Nem tudom, hogy milyen döntés előtt áll most éppen valaki. Vagy milyen döntés hozott meg most egészen frissen. Lehet, hogy valaki gyermeket vár. Lehet, hogy valaki egy új iskolát fog elkezdeni. Lehet, hogy valaki munkahelyváltás előtt áll. Lehet, hogy valaki megértett egy szolgálatot, amit el kell végezzen az Isten népe között. Isten kijelöl téged anyaságra, tanuljál valamit, szolgáljál valamit, végezzél valamit, akkor Isten téged meg akar látogatni. A világiak nem foglalkoznak ezzel. A világiak hoznak egy döntést, és kiképezik magukat, felkészülnek arra, bevásárolnak, megveszik a szükséges tanszereket, vagy a babakocsit. De Isten nem így cselekszik. Isten azt mondja, kiválasztottalak téged arra, hogy férj legyél, vagy édesanyja legyél, kiválasztottalak, hogy az én igémet hirdessed, kiválasztottalak téged arra, hogy szolgáld az én népemet, így vagy úgy vagy amúgy, kiválasztottalak téged arra, hogy ilyen életpályát folytass, és ilyen szakmát tanulj, és ebben a dologban munkálkodjál egész életed végéig, és most akkor én be akarlak téged tölteni. Meg akarlak téged látogatni. Mert úgy, ahogy vagy, ezt az te küldetésedet nem fogod tudni betölteni és beteljesíteni. Olyan szívesen emlékszem vissza, és sokszor is teszek arról bizonyságot, amikor elkerültem a főiskolát mezőtúrra, gépész üzemmérnöknek jelentkeztem. Amikor elmentem a felvételire, Békés Csabáról elindult a vonat, leszálltam mezőtúron, elmentem a felvételi elbeszélgetésre, hát ott döntöttek valamit, vagy aznap, vagy később. Felszálltam a vonatra mezőtúron, nem Békés Csaba fele mentem, hanem Zánka felé, Budapesten át. Arra a konferenciára haladtam tovább, ahol megtértem. Tehát egy pár nappal később, megtérésem előtt úgy döntöttem, hogy én ezen a pályán fogok haladni. És megtérésem utána következett. És mikor eltelt a nyári szünet, én már új életben jártam, megérkeztem a főiskolára, akkor Isten adott a szívembe egy imádságot. Az imádságban nem az a lényeg, hogy hosszú legyen, vagy hogy sok időt töltsünk el vele. Az imádságban a szív állapota a lényeg, ahogy említette Zoli is, szívemet hozzád emelem. Lehet nagyon jól imádkozni egy óra hosszáig is szakadatlan, de ha egy másodperc megvan így, hogy szívemet hozzád emelem, az sokszor nagyon is elég. Hát nekem egy nagyon rövid imádságot adott az Úr, elmondtam Istennek, Uram, Ha itt akarsz látni, itt áldj meg, ha máshol akarsz látni, máshol áldj meg. Ezt teljes szívemből tudtam mondani. Én eldöntöttem, hogy megyek a saját fejem után, de ma már tudom, Uram, hogy nélküled döntöttem, és nekem veled kellett volna döntenem. Ha te egyetértesz az én döntésemmel, áldj meg engem itt. Szálljon le rám a te szellemed. Töltsön be engem, hogy el tudjam végezni azt, amit el kell végezzem. De ha nem te tőled van, akkor ne áldj meg itt. Ha máshol akarsz látni, máshol áldjál meg. Hát Isten általában nehezebbel szokta kezdeni. Ilyen esetekben egy pár hónapon belül kiderült, hogy engem Isten nem áld meg. És onnan el kellett, hogy jöjjek, nem ment a tanulás, bizonytalanság. Sötét jövő állt előttem, mi lesz belőlem, hogy lesz velem. Majd Isten azt is fényesen megmutatta, hogy hol akar megáldani. És ott hiába erőlködtem, nem kaptam áldást. Itt néha álmomba kaptam eleget. Ott megáldott az Isten, azon a helyen, ahova ő rendel. Ahova Isten téged rendel, oda fel akar téged kenni. Az ő szelleme által alkalmassá akar tenni téged. Lehet, valaki azt mondja, én 5-össel végeztem az egyetemen, mind a 3 egyetemen. Én értek ehhez a dologhoz, nincs szükségem arra, hogy valaki engem kiképezzen még külön erre. Majd Isten megmutatja, hogy van szükség rá. Lehet azt mondja a feleségem, hát én már 10 gyereket megszültem, már a 11-nek a nevelését kirázom a kis ujjamból, majd rájön arra, hogy nagy szükség van arra, hogy Isten kegyelme minden nap körül legyen. Ahogy Saulnak szüksége volt arra, hogy legyen egy kenete Istentől, mind annyiunknak szüksége van arra, hogy amire Isten kiválasztott bennünket, ő felkenjen minket erre. Az olaj, testvérek, sokan mondják, tanítják, hogy Isten szent szellemének a jelképe. Sok igazság van ebben, de én egy kicsit tovább mennék. Úgy gondolom, hogy az olaj az az Istennel való közösségnek a jelképe. Amikor Isten szelleme betölt, vagy be akar tölteni, és én pedig kinyilvánítom, hogy befogadom Isten szellemét. Az Istennel való közösség, az Istennel való párbeszédnek a jelképe az olaj. Rám önt, és én hagyom, hogy rám öntse. Végig ömlik rajtam az életemen az Istennel való közösség. Ez történik ott, az Úr be akar lépni az életedbe. Kedves Saul, és én most megmondom neked az Isten beszédét, felkenlek téged arra a szolgálatra, és majd ez követi a szellemi megtapasztalás, követi majd az erő. Miután ez megtörtént, Saul életében egyre másra teljesednek be azok a jelek, amiket Sámuel elmondott. Egy idő után azt mondja Sámuel, tartsunk országgyűlést, válasszunk akkor királyt. Tessék, Isten mutassa meg, hogy ki a király. Most már nem csak személyesen a királynak, hanem mindenkinek hadd lássák. Azt olvassuk sorsvetés által. Hát mit keres sorsvetés Isten népe között? Tudjuk, hogy ma is szoktak bizonyos kérdéseket sorsvetéssel eldönteni, és akkor is volt ilyen Isten népe között, de ez ilyen szent sorsvetés volt, testvérek. Isten maga rendelte el, hogy a papnak az öltözete úgy legyen kiképezve, hogy azon lógott ilyen aranyláncon az ítéletnek a hósene, azon volt az Urim és a Tumim, egy sorsvető eszköz volt. Isten mondta azt, hogy legyen egy ilyen. És ha meg akartak engem kérdezni, jöttök a főpaphoz, akkor a főpap sorsot vet, és ami eredmény kijön, az én tőlem lesz. Emlékezzünk rá, hogy miután Júdás felakasztotta magát, akkor a ő helyét elfoglaló apostolt, Mátyást is sorsvetéssel választották meg. Hát sokan mondják, hogy ez nem Isten szerint való volt, mert Isten szellemes az újszövetségi Sault, a későbbi Pál apostolt választotta volna. Én úgy gondolom, hogy ők imádkoztak, sorsot vetettek, és választottak egy férfiút, Mátyást, aki alkalmas volt. Tehát van Isten igéjében sokszor, többször arról szó, hogy sorsvetéssel választanak ki valakit. Hogy Istentől volt ez az itteni sorsvetés, ezen az országgyűlésen is, az abból is látszik, hogy az eredmény ugyanaz volt, mint amit Istentől kapott Sámuel korában. Ott az a sok ezer ember, felsorakoztak, és kezdődik a sorsvetés. Először az egyik törzs, azután az egyik nemzetség, azután az egyik család, azután a család egyik tagja. És ugyanaz az eredmény jött ki a sorsvetés által, mint amit a szívébe, kijelentés által Sámuel már hosszabb idővel előtte megkapott. Saul lesz a király. Kisnek a fia lesz a király. Testvérek, amit Isten kijelent, amit Isten mond, annak meg kell valósulnia. Annak úgy kell lennie. Ha Isten azt mondja négy szemközt Saulnak, hogy te leszel a király, akkor ennek nyilvánvalóvá kell válnia. És tudjátok, testvérek, az a jó közeg, az az isteni közeg, ahol minél kevesebb ellenállás nélkül és minél hamarabb, minél gyorsabban ábrázolódik ki az, amit az Isten megmondott. Sault választották királynak? Igen. Sámuel Sault kente fel királynak? Igen. Hát ez egy jó közeg volt. Olyan közeg, ahol kiderülhetett viszonylag rövid időn belül, hogy ki a király, akit Isten kijelent. Már a Dávid életében nem ez a helyzet. Sajnos éppen Saul, ez az isteni választott, aki elfordul később Istentől, de most erről egyébként nem akarok beszélni, csak felhozom a Dávid életét példának, hogy a Dávid életében pontosan ez történik, Sámuel megkapja, hogy ki lesz az új király, királlyá keni fel a kis fiatal Dávidot, és hosszú-hosszú évek telnek el, mire az a nép királlyá koronázza Dávidot, először csak az egyik kisebbik ország rész uralkodójaként, majd évek telnek el, 7 év, mire aztán az egész ország királya lesz. Olyan nehezen megy ez. Olyan lassan történik meg mindez, hogy amit az Isten megmondott, az az Isten népe között úgy legyen és beteljesedjen. Azért, mert ott volt egy óriási ellenállás Isten szavával szemben, és sajnos éppen maga Saul király volt meg az ő emberei. Az Úr Jézus úgy imádkozik az imádságban, amire minket tanít, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Testvérek, olyan szomorú az, hogy amit Isten kijelent, amit Isten megmond, amit Isten akar a mennyben és közli az ő szolgáival, olyan nehézkesen valósul meg itt a földön. Borzasztó, hogy mennyi mindenen kell átmennie Isten igéjének, mennyi hányattatáson kell átmennie Isten igéjének, mire végre kiábrázolódik az, amit Isten a mennyben eltervezett. Azt mondja Pál apostol a Galatáknak, akiket ismét, róluk beszél, titeket, akiket ismét fájdalommal szülök meg, míg lent kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Isten azt akarja, hogy a gyülekezet az Krisztus képű legyen. Egy festményre gondolok, ami egy arcot ábrázol, színek vannak, vonalak vannak, kontúrok vannak, árnyak vannak ezen a festményen, és a művész próbálja kiábrázolni azt a valakit. És sokszínű a gyülekezet, sokszínű az Isten népe, egyik ilyen, másik olyan, a harmadik amolyan, ilyen ajándékokkal rendelkezik, olyan lelkülettel rendelkezik, amolyan gondolatokkal rendelkezik, mindegyik színnek megvan a helye, és ha ezek össze tudnak illeszkedni, testvérek, akkor kiábrázolódik a Krisztus. Akkor a színek úgy állnak össze, hogy valami kinéz, valamit ábrázol, valamit üzen az a kép. A Galatáknál az történt, hogy Pál apostol szolgálata nyomán felállt a gyülekezet, aztán minden össze kutyulódott. Voltak színek, voltak vonalak, voltak árnyak, csak nem ábrázolt az a kép semmit. Néha ránézünk egy modern művésznek a képére, és azt mondjuk, hogy mi akar ez lenni? Ez a kiszek, kuszaság, összevisszaság, és mások millió dollárokat fizetnek ezekért az értékes, de egyébként számunkra semmit nem jelentő festményekért. Mert annyira elvont, mert annyira idegen. Azt akarja az Úr, hogy amit ő elképzelt a mennyben, az kiábrázolódjon a gyülekezetben, és egyre kevesebb legyen az akadály. a hegyi patakoknál van az, hogy olyan sok kő, olyan sok kavics, olyan sok domborulat áll a pataknak az útjába, hogy óriási kerülőket kell megtenni a kis pataknak, zuhatagokon kell átmennie, némely helyen feldúzzad és lecsendesedik, más helyeken, meredeken zuhan alá, hol ilyen, hol olyan akadályokkal kell megküzdőn. Néha a folyók, a patakok nagyon cikcakos, hullámos irányokat írnak le, ha lépegetnénk mellettük, sok-sok kilométert kéne megtenni, de ha az elejétől a végéig kéne mennünk, akkor nagyon rövid a távolság. Ha néha a gyülekezetek annyi akadályt jelentenek Isten igéje előtt, testvérek, hogy olyan sokat kell Isten igéjének kúsznia, csúsznia, folynia, kerülnie, mire végre elérheti a célját, és olyan kicsi eredménnyel, ahelyett, hogy lenne egy tiszta meder, amiben tudna mindaz folyni, amit Isten elindított a mennyből. Hogy legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Itt megtörténik, hogy akit Isten kijelölt, kiválasztott királynak, azt a nép is kiválasztja. A gyülekezetben is így kell, testvérek. A gyülekezetnek egy óriási felelőssége van. Az északi ország rész az elszakadás után egyetlen egy királyt nem tudott választani, akit Isten választott volna. Egyetlen egyet sem. Sok királyuk volt, most meg nem mondom tizen mennyi, de egy se volt olyan, akit Isten választott volna. Mindig mellé fogtak. Mindig más volt a király, mint akit Isten jelölt ki. Vannak olyan gyülekezetek, ahol más a lelki pásztor, más a gyülekezetvezető, más a pénztáros, mint akit Isten jelölt volna ki. Nem ismeri fel a gyülekezet, hogy kiket jelölt ki Isten. Itt akadályok vannak, testvérek. Itt nem csak az van, hogy nehezen folyik a víz, itt az van, hogy egy gát van, és nem tud megvalósulni az a földön, amit Isten elképzelt a mennyben. Nekünk nem mi választjuk az előjárókat. Nem mi választjuk a tisztségviselőket. Hanem felismerjük, hogy Isten kit választott ki. Nekünk Isten szolgáiként kell fellépni, és nem urakként. Mi ezt választottuk. Isten népe között, testvérek, nincs demokrácia. Egy nagy hibája a baptista gyülekezeteknek, hogy na, akkor kit választottunk. A gyülekezet így döntött. Tudjátok, testvérek, hogy hol tapasztalom ezt? Amikor elnökválasztás van a közgyűlésen. Olyan szépen imádkoznak a testvérek, majdnem sírok. Uram, jelölt ki, hogy ki a te, az elnöke az egyháznak. Szavazunk, és akkor kijön, hogy erre szavazott 20%, erre szavazott 30%, erre szavazott 50%. Na mondom, testvérek, álljunk meg akkor. Hát nem mondtam, mert nem akarok én ott botrányt csinálni, de nem visszatetsző ez? Csak egy kicsi csöppet gondolkodjunk. Nem visszatetsző ez? Hát ha mi kérjük Istent, hogy jelölje ki az elnököt, és ha tényleg Isten választaná ki az elnököt, nem 100%-nak kéne lenni? Nem így van? Uram, köszönj, itt 100% volt. Sorsot vetettek, ráesett a sors, azt mondta a nép. Rendben. Bár volt szépséghibája, majd rátérek. De hogyha az egyházelnök Istentől való lenne, vagy a szavazás Istentől való lenne, 100% kéne, hogy legyen. És azt mondjuk, testvérek, itt vagyunk 140-en, Mészáros Kálmán 140 szavazatot kapott. Nem így kellene, hogy legyen? Szerintem így kellene, hogy legyen. Vagy lehet szavazni. Nem mondom, hogy nem lehet. De akkor hagyjuk abba azt, hogy Uram, te jelölöd ki. Mondjuk a Uram, most előtted imádkozunk, de mi jelöljük ki az egyház elnököt. Szerintem most ez a helyzet. Uram, most a baptista egyház eldönti, hogy ki legyen az elnök. Te Uram, most imádkozz értük. Vagy áld meg minket, vagy most maradj csendben. Most ez a helyzet. Mi döntjük el, testvérek? Olyan jó lenne felfedezni. Kit akarsz, Uram? Kit kentél fel, Uram? Mindenkinek, higgyétek el, testvérek, nagyon-nagyon szép helye van Isten országában, ha az Urat akarja követni. Ha valakit nem választanak egyházelnöknek, vagy gyülekezetvezetőnek, vagy pénztárosnak, vagy ajtónálónak, vagy imaóra vezetőnek, nem kell elkeseredjen. Mindenkire nagyon szép hely, nagyon nagy megtiszteltetés vár az Isten országában. akit Isten kijelölt, azt jelöli ki az Istenre figyelő nép is. De, hadd jöjjön most elő a szépséghiba, van azért egy kis csapat, itt sem 100% a helyzet, akik azt mondták, hogy némely kaján emberek azonban azt mondták, mit segíthet ez rajtunk? És megvetették őt, és ajándékot nem vittek neki. Némely kaján emberek úgy ránéztek Saulra. Azt lehet, hogy ifjúkorára tekintettel. Lehet, hogy azért, mert irigyek voltak, hogy egy fejjel nagyobb és széles válló és erőteljes. Vagy azért, mert nem valami nemesi családból, csupán gazdag családból származott, nem tudjuk. De némely kaján emberek azt mondták, mit segíthet ez rajt. Isten kiválasztása egyértelmű volt. Megkettőzte Isten a kiválasztását, Sámuel által személyesen, kijelentés által, a sorsvetés által nyilvánosan. Ő a király. És akkor azt mondták, mint Éva az Éden kertjében, na nézzük csak meg, milyen is az a gyümölcs. Vizsgáljuk meg. És itt buktak el. Éva is itt bukott el, meg ezek a kaján emberek is. Vizsgáljuk csak meg. De egyébként egy kicsit most nehezítem a helyzetet. Egyébként a többiek is itt buktak el. Nem azt mondták, kit jelölt ki Isten? Mit mondott Isten? Azt mondta, Saul legyen a király. Akkor jó, nem azt mondták. Nézzük csak ki az! Ha, ilyen magas fiatalember! Ó, ilyen szép! Gazdag is! Egy fejjel magasabb mindenkinél! Jó király lesz! Testvérek, ez nem így megy. A többiek ránéztek, az egyik foga hiányzik, vagy nagyképű, vagy gyáva, vagy akármi. Nem lesz jó király. Testvérek, nem így működik ez. Nem jól csinálta egyik fél sem. Bár azt választották királynak, akit Isten akart, és ez jó is volt, és Istentől volt, de miért választották királynak? Ebben nem volt helyes a döntés. Mert az egyik azért választotta királynak, mert nagyon szép ember volt. És nem azért, mert Isten azt mondta, hogy ő legyen a király. A másik meg azért nem választott a királynak, mert ilyen-olyan kifogást talált benne, és nem azt mondta, hogy Isten szólt hozzánk, és mi mégis őt fogjuk királyunknak tartani, mert az Úr szava mindennél fontosabb. Végtelen szomorú ez, testvér. Végtelen szomorú. Miért volt szükség egy harmadik király választásra? Miért kellett elmenni Gilgálba, testvér? Engem ezt gondolkoztatott el a legjobban ebbe az igébe. Miért volt erre a procedúrára szükség? Hogy na akkor most atyám fiai, menjünk el Gilgálba és erősítsük meg a királyt. Azért testvérek, mert ezek az emberek nem hittek Istennek. Azért testvérek, mert ezek az emberek látni akartak. Látni akartak. És amikor látták, ez a Saul aztán a talpára esett. Határozott egyéniség. Meg tudta szabadítani a Jábes Gileád beliek. Le tudta verni az ammonitákat. Hű, ez aztán jó király. Addig csak az volt szép, magas, éljen a király. Ezek után tapasztaltak, értitek testvérek? Tapasztaltak valamit, amit Isten cselekedett által, és azt mondták, nagyon jól csináltál, te legyél a király. De ez nem jó, testvérek. Ez nem jó, mert bennünket ítél meg, és bennünket leplez le, pontosan ilyenek vagyunk. Uram, dicsőítelek téged, mert te meghallgattad az imádságomat, mert megtért a szomszédom, mert adtál nekem munkahelyet, mert ezt cselekedted, mert azt cselekedted, de testvérek, ennek nem így kéne lennie. Hát nekünk a legnagyobb bajban, a legnagyobb bajok előtt, a legnagyobb bajok után, a legnagyobb bajok közepette, szüntelenül és mindig dicsőítenünk kell az Istenünket. Nem azért, mert valamit megtapasztaltunk, testvérek. Hát a tapasztalatok következményei a mi dicsőítésünknek, a mi hálaadásunknak, nem pedig az előzményei. A mi hálaadásunk nem azért történik, mert Isten valamit tett az életünkben, hanem egyetlen egy dologért történik. Mert elküldte a zsidók királyát. Isten előtt bűn volt, hogy királyt kértek maguknak a zsidók. De Isten úgy beletörődött. Valamikor Isten velünk is van így, testvérek. Akarunk valamit, és Isten így beletörődik. Azt mondja, legyen akkor úgy, ahogy ti akarjátok. De én akarok királyt választani. Még nem kéne, hogy legyen király. Túl korai, hogy királyt akartok magatoknak. Van király. Van király. El fog jönni a király. Itt van már a király. De annyira kapkodtok, annyira siettek, annyira nem tudjátok bevárni, legalább engedjétek meg, hogy akit én kiválasztottam, akkor menjünk vissza az időben, és annak az ős atyát hadd tegyen már királyjá. Legalább ezt engedjétek meg, hogy én ezt megcsináljam. Ha már így kapkodtok, ha már így nem tudtok várni. De ha a nép azt mondta volna, Uram, mi az általad rendelt bírákra hallgatunk, és amikor elhozod a királyt, onnantól fogva lesz királyunk, akkor Izrael első királya és egyetlen királya Jézus Krisztus lenne. Ő a zsidók királya. Isten őt választotta, és addig nem kellett volna egy királyt se választani, míg el nem jön a zsidóknak a királya, testvére. És amikor ezt felfedezem, amikor ezt megértem, igen, Jézus a király. Nem azt fogom nézni, testvére. Szép? Gazdag? Magasabb egy fejjel, mint a többiek? Le tudja győzni az ammonitákat? Ezek nem érdekelnek, testvére. Isten királyá kente én felettem Jézust. Nem baj, ha nem érkezik. Nem baj, ha nem szól. Nem baj, ha nem látom, hogy milyen szép, milyen magas, milyen gazdag, hogy győzi le az ellenségemet. Ő az én királyom, mert Isten jelölte ki a számomra, és elfogadom őt királyomnak. Olyan szánalmas Isten nép, amikor, mint a vizsla testvérek, a vadász kutya, a kopó, szimatolunk az Isten áldásai után. Uram, mit teszel, hogy dicsőítselek téged? Uram, mit fogsz cselekedni? Hogy dicsőíted meg a nevedet? Hogy tudsz engem kivezetni ebből a bajból? Na csináljál már valamit, gyerünk, noszogatjuk az Urat, hogy cselekedjen, és ott áll Isten, és azt mondta, odaadtam érted az én fiamat, Jézus Krisztust. Hát mit akarsz még? Annyira szánalmasak vagyunk, testvérek, hogy nekünk olyan a Jézus Krisztus, mint a zsidóknak a manna volt a pusztában, hitvány eledel. Ezt mondták, hitvány ez az eledel, silány ez a kaja, nem jó ez nekünk. Húst vagy nekünk enni. Azt mondja Jézus, én vagyok az igazi kenyér, amely a mennyből szállott alá. És a Isten mai népe ugyanezt mondja, hitvány ez nekünk. Uram, te nem adtál pénzt, nem adtál egészséget, nem vezettél ki a bajból, nem győzted le az ördögöt, nem adtál ébredést. Hitvány Isten vagy. Pál apostol is oda megy Istenhez, vedd el a betegségemet. Azt mondta neki, elég neked az én kenyér. Azt mondta Pál, tudjátok, igaz, harmadjára mondta azt. Bárcsak mi harmadjára tudnánk azt mondani, elég, Uram, elég. Elég nekem Jézus Krisztus, nem kell más. És úgy megy a gyülekezetben, nem akarok közöttetek másról tudni, mint Jézus Krisztusról, de róla is, mint megfeszítettről. Nem a dicsőséges, a mindentudó, a mindenható, az alkotó, az áldásokat osztó, az ébredést munkáló, nem. Nem a reflektorfényben álló, nem Jézus Krisztus szupersztárt akarom közöttetek megjelenteni, hanem azt, akinek nem volt kívánatos az ő alapja. Sőt, utálatos volt és az emberektől megvetett. Igen, az emberek fölé magasodott, mert oda szegezték, és rá volt írva héberül és görögül és latinul, hogy Jézus Krisztus a zsidók királya. Ez a ti királyotok. Ezt tudom kínálni. Mert ezt kínálja Isten. És értsétek meg, testvérek, nincs más. Keressük az áldásokat, keressük az ébredést, keressük a gyógyulást, és Isten azt mondja, odaadtam az én fiamat neked, Jézus Krisztus. Nincs más. És olyan boldog az a lélek, testvér. hogy megérti. Elfogadja. Uram, nem is kell más. Nem kell nekem más, és nem kell nekem több. A te fiat kell nekem. Királyá, Jézust koronázzál. Nem kell, testvér, te egyszer királyá koronáztad Jézust, neked nem kell még egyszer. Nem kell, hogy olyan tapasztalatokra tegyél szert, aminek a hatása alatt te majd azt mondod, tényleg Jézus a jó király. Hittél Tamás, láttál Tamás, ezért hiszel. Ezt mondja ma az Úr nekünk is. Láttál Tamás, ezért hiszel. De boldogok, akik nem látnak és hisznek. Nem kell, hogy lássunk, testvér. De van egy csodálatos ígéretünk. Csodálatosan, gyönyörűségesen szép Isten igéje. A Róma 8-ban van megírva. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt odaadta minnyájunkért, mi módon ne ajándékozna minden ővele együtt minénk. Mi módon ne ajándékozna ővele együtt minden minénk. Tudtok olyan módot, testvérek, amely Istent visszatarthatná attól, hogy bennünket megajándékozzon Jézus Krisztusban. Isten ajándékokat készített el. Majd meglátjátok. Márta ott volt, hiszem, Uram, hogy feltámad az én testvérem az utolsó napon, az igazabb feltámadásakor. Hiszem! És amikor Jézus azt mondja, gördítsétek el a követ a negyednapos hulla elől, akkor azt mondja Márta, jaj, Uram, de már szaga van, már bűzlik ez a hulla. Azt mondja Jézus, nem megmondtam neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Hát ez a jó folyamat, testvérek, ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Nem az a jó, ha meglátod az Isten dicsőségét, akkor hiszel. Nem ez a jó. Isten ad csodákat, testvérek. De ezek, tudjátok, ezek a túlélő csomagok. Mint amikor valaki eltéved egy erdőbe, és előveszi a konzervet. És azt mondja, na most ezt meg kell legyen, mert különben éhen halok. Vagy egy katona, mikor az ellenség feltartóztatja, és nem ér el a tábori konyháig, ahol finom, friss és frissen főtt ételeket ehetne, hanem elő kell venni a túlélő csomagot. Hogy ne halljunk meg, hogy ne pusztuljunk el hitetlenül, Isten cselekszik csodákat, és akkor a mi hitünk felerősödik, igaz? Láttam az Urat cselekedni, hatalmasan munkálkodott, megtért ez, vagy tudtam itt szolgálni, vagy Isten adott ezt, vagy azt, vagy amaz, dicsőség az Úrnak, és kitör a gyülekezet háladásban. De testvérek, nekünk erre nincs szükségünk, hogy a mi háladásunk teljes legyen. Isten ad áldásokat, ez természetes dolog. Mi már most magasztalhatjuk őt azért, mert odaadta értünk a legtöbbet, az ő fiát, Jézus Krisztust. És a mi életünk teljes lehet ezzel. Elég neked az én kegyelme. Akkor is, ha holnap meggyógyítalak, ma akkor is elég az én kegyelmem, mikor ebből mi nem látszik semmi. És akkor is, ha ebbe a betegségbe fogsz meghalni, akkor is elég neked az én kegyelme. Mert ennél többet, amit Isten Jézus Krisztusban adott, ember a Földön nem kaphat, és testvérek, mi ezt megkaptuk. Halleluja. Amen. Amen.